Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából: a vasárnap kinevezett nem pápa választó új bíborosok bemutatása, a szolgálat. A brit püspökök szolidaritásra buzdítanak a szentföldi keresztények érdekében. A holland egyház tiltakozik a kisgyermekek eutanáziája ellen. A guadalupei miasszonyunk ünnepe járvány idején.
A vasárnap kinevezett nem választó új bíborosok bemutatása. A szolgálat elismerése. Október 25-én a déli urangyalári imádkozása után Ferenc pápa bejelentette 13 új bíboros kinevezését, akik közül 4-en már 80 év fölöttiek. Hétfői adásunkban a 9 választó bíboros ribéd életrajzát ismertettük, most pedig a 4 idősebb bíboros életútját mutatjuk be. Felipe Arizmendi Esquivel, a mexikói San Cristóbal de las Casas nyugalmazott püspöke. 1940. május 1-én született a mexikói Chiltepecben. 1963-ban szentelték pappá, és különféle egyházmegyei lelkipásztori feladatokat látott el. 1986 és 1989 között a latin-amerikai szemináriumok szervezetének elnöke volt, majd a SELAM, a latin-amerikai püspöki tanács hivatásgondozási hivatalát vezette. 1991-ben Szent II. János Pál pápa Tapachula püspökévé nevezte ki. Ebben az időszakban a SELAM főtitkáraként is dolgozott. 2000. márciusában Szent II. János Pál pápa San Cristóbal de las Casas püspöké nevezte ki, amely megbizatását 2017. november 3-áig látta el, amikor is nyugállományba vonult. Silvano Maria Tomasi, azolói címzetes érsek, egykori apostoli nuncius, éppen 2 hete múlt 80 éves. 1940. október 12-én született az észak-olaszországi Vicenza járásban. A Szent Károly missziós társulat a szkalabriánusok tagjaként hazájában és az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait, ahol a püspöki konferencia migránsokért és menekültekért felelős bizottságának lett vezetője, amely tevékenységet 1989-től a Vatikánban folytatott tovább, mint az útonlevők és elvándorlóik pápai tanácsának a titkára. Szent II. János Pál pápa 1996-ban címzetes érsekké és Etiópia Eritrea nunciusává nevezte ki. 1999-ben lett azoló érseke, majd 2000. december 23-án nevezte ki a lengyel pápa Djibouti apostoli nunciusává. Élete legfőbb munkájával 2003-ban bízták meg, amikor a Szentszék állandó képviselője lett az ENSZ genfi hivatalánál és az ugyancsak genfi székhelyű kereskedelmi világszervezetnél. 2016. áprilisában Ferenc pápa az igazságosság és béke pápai tanácsának tagjává nevezte ki. Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a pápai ház 86 éves szónoka az Adria parti Marche tartományban született 1934. július 22-én. Teológiai tanulmányait a svájci Friburgban végezte, bölcsészettudományi doktorátusát pedig a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen szerezte, ahol később ókeresztény egyháztörténelmet és vallástörténetet tanított. 1974-1980 között többek között Juan Alfaro, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Lehmann, Josef Ratzinger, Heinz Schürmann mellett a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja. 12 éven át vett részt a pünkösdi egyházakkal folytatott párbeszédben a katolikus küldöttség tagjaként. 1979-ben befejezte tanári tevékenységét, hogy egészen az ige hirdetésnek szentelje magát. Szent II. János Pál pápa 1980-ban nevezte ki a pápai ház szónokává, amely tisztségét a következő pápák sorra megerősítették, és így Cantalamessa atya 40 éven át egyfolytában a pápák adventi és nagybőti lelki gyakorlatos mestere. Egyike azon kevés élő személyeknek, akik a történelmi folytonosságot képviselik és biztosítják a Vatikánban. A kapucinus páter egyidejűleg a katolikus karizmatikus megújulási mozgalom elkötelezett tagja. Teológiai, lelkiségi könyvei, prédikációi a világ számos nyelvén, így magyarul is megjelentek, és világszerte közkedveltek. Sajátosságai a bibliai alapokra építkezés, a nagy egyház atyák tanításának a követése, és mindezek birtokában mély szellemi és lelki nyitottság a Szentlélek kezdeményezései iránt. És végül Enrico Ferrucci, a római isteni szeretet kegyhely plébánosa, 1940. augusztus 27-én született az abruzzói L'Aquila mellett. A római nagyszemináriumban tanult, és 1965-ben szentelték pappá. Szemináriumi oktatónevelői, majd lelkipásztori munkát folytatott Róma több plébániáján. Tagja volt 1987-ben az Egyházmegyei Zsinat előkészítő bizottságának, majd a 2000-es nagy jubileum városi missziójának egyik szervezője volt. 2017-től az Isteni Szeretet kegyhely rektora, 2018-tól az ott működő szeminárium rektora is, majd Ferenc pápa 2019. szeptember 1-én a római Isteni Szeretet kegyhely plébánosává neveztek.
A brit püspökök szolidaritásra buzdítanak a szentföldi keresztényekkel. Minden felajánlás, akár a legkisebb is sokat segíthet, jelentette ki John Wilson érsek, a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend angliai és walesi helytartóságának nagyperjele, aki arra buzdítja a híveket, hogy támogassák a szentföldi keresztényeket a mostani járvány idején. Az angol főpásztor emlékeztet, mivel most nem zarándokolhatunk el Krisztus születésének, halálának és feltámadásának helyére, a szentföldi keresztények megélhetése veszélybe került, hiszen a helyi gazdaság nagyrészt éppen a zarándokok jelenlétére épül. Csak 2019-ben például 4,5 millió hívő kereste föl a szent helyeket, ezzel hozzájárulva a helyi lakosság támogatásához. Mit tehetünk? Teszi föl a kérdést Wilson érsek, majd így válaszol. Sok mindent. Először is imádkozzunk értük, a politikai, gazdasági, egészségügyi nehézségekért, melyet szentföldi testvéreink élnek. Fohászkodjunk az Úrhoz, hogy megoldódjanak ezek a problémák, és a Szentlélek segítsen megváltoztatni az emberek szívét és elméjét, hogy elvigye oda a békét és az igazságosságot. A második dolog, amit tehetünk, hogy lehetőségeinkhez mérten anyagi támogatást nyújtunk nekik a Szentföldön működő számos jótékonysági intézményen keresztül. Harmadszor pedig az angliai és walesi híveknek azt tanácsolja a Szent Sír lovagrend helytartója, hogy keressék meg azokat a szervezeteket, amelyek a szentföldi keresztények által készített termékeket forgalmazzák. Ilyenek például az olajfából faragott tárgyak, melyet Szent Karácsony közelettével ajándékba vehetünk, ezzel támogatva a szentföldi gazdaságot. Virágzó gazdaság nélkül ugyanis a keresztények nem tudnak megmaradni Krisztus földjén. Ez pedig szörnyű lenne. Minden támogatás, amit adhatunk, nagy segítség lehet, teszi hozzá John Wilson érsek, a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend angliai és walesi helytartóságának nagyperjele.
A holland egyház tiltakozik az 1 és 12 év közötti gyermekek eutanáziája ellen. A holland kormány engedélyezte, hogy kiterjesszék az eutanáziát a végső stádiumban lévő gyermekekre is 12 éves korig. Ejk bíboros! Ne tegyék meg ezt az utolsó lépést! Erkölcsi kötelességünk, hogy palliatív gondozást biztosítsunk a gyermekeknek orvosi, pszichológiai és lelkipásztori kezelés formájában. Nagy vita alakult ki Hollandiában, miután a kormány kiterjesztette az eutanázia büntethetetlen elvégzésének lehetőségét az 1 és 12 év közötti végső stádiumban lévő beteg gyermekekre. Hollandia volt az első ország a világon, amely legalizálta az eutanáziát. Ennek alkalmazása büntetőjogilag nem üldözendő a halálos betegségben szenvedő újszülöttek esetében, ha ezt édesapjuk és édesanyjuk kéri, valamint a 12 évesnél idősebb korúak esetében szüleik és saját maguk beleegyezésével. Továbbá a 16 és 18 év közötti fiatalok számára szüleik beleegyezése nélkül is. A törvény azonban nem írt elő semmit az 1 és 12 év közötti gyermekekre, akik gyógyíthatatlan és fájdalmas betegségben szenvednek. Több gyermekorvos kérte, hogy adjanak világos választ erre a helyzetre. A kérdésre két hete érkezett válasz, amikor Hugo de Jong, holland egészségügyi miniszter, bejelentette a parlamentben, hogy a kormány jóvá hagyta erre a korosztályra is az eutanázia büntethetetlen kiterjesztését. A miniszter pontosította, hogy az újabb rendelkezéseket nem szabályozza majd egy új törvény, hanem csak kiegészítő szabályok, amelyek a következő hónapokban lépnek életbe. A döntést azzal magyarázta, hogy a kormány megbízott egy szakértői csoportot azzal, hogy tanulmányozza az érintett kérdést. Ennek eredményeként a szakértők egyrészről azt javasolják, hogy javítani kell a palliatív kezelést, valamint terjeszteni kell ennek lehetőségét és megismertetését, amely rendelkezésre áll az 1 és 12 éves korosztály számára. Másrészt viszont megállapították, hogy abban a néhány esetben, évente 5-10 gyermeknél, akiknél nem elegendő a palliatív kezelés szenvedéseik enyhítésére, lehetővé kell tenni a gyermekorvosok számára, hogy büntetlenül alkalmazzák az eutanáziát ezeken a gyermekeken. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az az orvos, aki ilyen viszmajor okból cselekszik, büntető jogilag nem üldözhető. Itt jegyezzük meg, a palliatív gondozás célja, hogy a beteg és a vele kapcsolatban álló személyek speciális igényeinek kielégítése révén a fizikai, lelki, szociális, kulturális és spirituális szükségletekre egyaránt odafigyelve javítsa az életminőséget, függetlenül a beteg életkorától, a betegség stádiumától vagy a kezelési tervtől. A rendelet ellen számos keresztény ihletésű politikai erő harcba szállt. Erős hangon felszólalt a katolikus egyház, amelynek álláspontját Willem Eik bíboros, Utrecht érseke fogalmazta meg levelében, felhívással fordulva a kormányhoz. Ha ez a rendelet valósággá válik, akkor az orvosok megszakíthatják az emberek életét a fogantatásuktól kezdve bármely életszakaszukban meghatározott körülmények esetén, anélkül, hogy ezért büntethetők lennének. Tehát a kör bezárult, fogalmazott Eik bíboros. Rámutatott, hogy Hollandiában az eutanáziáról folytatott vitában a kritériumokat egyre inkább kibővítették. A 80-as évek elején elfogadottnak tekintették, hogy egy fizikai betegség végső fázisában alkalmazzák. Később ez a végső fázis előtt is engedélyezetté vált. A 90-es években a pszichiátriai zavarok és a demencia esetében is alkalmazták. Az új évezredben a fogyatékkal született kisbabákra is kiterjesztették, és hamarosan az 1 és 12 év közötti gyermekekre is lehetővé teszik az eutanázia gyakorlatát. Minden esetre az emberi élet alapvető érték fogantatásától kezdve. Értékét nem ellensúlyozhatják más megfontolások, mint például a betegségből vagy a fogyatékosságból származó szenvedés, még a gyermekek esetében sem, nyomatékosította Eik bíboros. Ebből fakad az, hogy az élet végső szakasza nem egy erkölcsileg megengedett eszköz ahhoz, hogy véget vessünk a szenvedésnek. Ugyanakkor erkölcsi kötelesség marad az, hogy palliatív kezelést biztosítsunk a gyermek személyének orvosi, pszichológiai és lelkipásztori szempontból, hangsúlyozta az utrechti bíboros érsek, idézve a hittani kongregáció Samaritanus Bonus kezdetű közelmúltbeli dokumentumát. Ebben a vatikáni hivatal megerősíti, hogy az eutanázia önmagából fakadóan egy gonosz cselekedet minden helyzetben vagy körülmény között. Egyben a dokumentum iránymutatásokat ad papoknak, hogy miként kínáljanak lelkipásztori ellátást azoknak, akik úgy döntenek, hogy eutanáziával vagy segítséggel végrehajtott öngyilkossággal vetnek véget életüknek. Egy bíboros szerint a törvénytervezet felveti a következő kérdést. A gyermekek életének megszakítási lehetősége talán nem csökkenti-e a jobb palliatív kezelésre irányuló kutatást, mert az eutanázia hatékonyabb megoldásnak tűnik. Ebből kiindulva a holland bíboros sürgető felhívással fordult a kormányhoz a kör bezárulása ellen. Ne tegyék meg ezt az utolsó lépést, amely az eutanáziát mindenkorú emberre alkalmazhatóvá teszi. Egy bíboros a CNA hírügynökségnek adott közelmúltbeli interjújában idézte egy holland eutanázia szakértő előrejelzéseit, aki szerint az eutanázia esetei a következő 8 évben megduplázódnak. Amennyiben ez beigazolódik, az eutanázia eseteinek éves aránya 12.500 fölé emelkedik, ami az éves elhalálozási adatok 8%-át jelenti majd 2028-ban.
A guadalupei miasszonyunk ünnepe járvány idején. Október 25-én vasárnap Mexikóban a guadalupei miasszonyunk bazilika internetes honlapján közzétették azokat az ünnepi kezdeményezéseket, amelyeken a katolikus hívek részt vehetnek anélkül, hogy a koronavírus járvány miatt kockára tennék egészségüket. Mexikó készül védőszentje a guadalupei szűz emléknapjára, melyet minden évben december 12-én ünnepelnek, hívek millióinak részvételével. Idén a Mária kegyhelyet az egészségügyi rendelkezések betartásával ne egyszerre, hanem novembertől jövő januárig elosztva keressék föl a csoportosulást elkerülendő. November 3-ától a Bazilika honlapján találják az érdeklődők azokat a programokat, amelyeken személyesen vagy virtuálisan részt vehetnek a hívek. A látogatók gyertyát helyezhetnek el Szent II. János Pál pápa szobránál, amit a bazilika előterében december 11-én gyújtanak meg. Vihetnek virágokat, melyek szirmát összegyűjtik, és a templomban emlékül hagyják a zarándokok látogatására. Aki pedig virtuális látogatást tenne a guadalupei miasszonyunk bazilikában, az elküldheti saját vagy családi fényképét, amelyhez ima szándéka kapcsolódik. Az összegyűlt fotókból kirakják majd a szűzanya képét. Valamennyi intenciót, melyet Mexikó védőszentje alkalmából küldenek, a bazilika oltárára helyezik majd. A weboldalon virtuális gyertyát is gyújthatnak a szűzanyának, mint kéréseik, hálájuk, könyörgésük jelképét. December 11-én éjfélkor, majd 12-én a liturgikus emléknapi szentmiséket felvételről közvetítik a guadalupei miasszonyunk bazilika online felületein, illetve a médiában. A guadalupei szűzanya, vagy guadalupei miasszonyunk a guadalupei bazilikában őrzött 16. századi Szűz Mária ikon, Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma, köznyelvi nevén Lupita. Az eredeti kép a zarándokok tömegeit vonza. Az ikont őrző bazilikát a világ leglátogatottabb zarándok helyének tartják. 2004-es mexikóvárosi adatok szerint csak december 9-e és 12-e között 10 millió zarándokot fogadott, egész évben pedig a 20 milliót is eléri az ide látogatók száma. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Híreikért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.